8 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban János Zsolt, független piaci elemző. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt!
Rengeteg témánk van, úgyhogy csapjunk is a közepébe, és szerintem először induljunk el Olaszországból, ugyanis a héten meglehetősen nagyot zuhantak az olasz bankpapírok, annak köszönhetően, hogy bejelentette a kormányzat 40%-os különadóval sújtja az idei évre vonatkozóan a pénzintézeteket. Ennek hátterében az van, hogy a jelzálog hitelezést segítsék, valamint további adócsökkentéseknek próbálják így megteremteni a fedezetet. Azonban a pletykák és a híresztelések szerint, félhivatalos információk szerint, az olasz kormány, mintha rádöbbent volna, hogy ennek a negatív hatásait talán nem annyira vették figyelembe, és talán mégsem lehet bevezetni ekkora mértékű különadót. Most mi a helyzet ebben a tekintetben? Lesz visszakozás, vagy bizony a pénzintézeteket így megsarcolják Olaszországban?
Negyed, tehát az első gondolat az, hogy szerencsére még ezt nem vezetik be. Provokánsan azt lehetne mondani, hogy itt egy populista nyári büfizés történt, és mielőtt végig gondoltak volna eseményeket, itt bejelentett valamit egy kormány. Ezt már láttuk az idén ugye Angliában is, vagy az még a tavaly volt, nem is emlékszem, amikor a nyugdíjrendszerek struktúrák problémákba kerültek, miután a kormány ott is nagyon agresszívan bejelentett egy lépést. A tény az, hogy a tőkepiacok nagyon hamar reagáltak erre a gondolatra, és nem csak az olasz bankok, hanem az egész európai banki szektor, és akár még a globális banki szektor is visszaesett a héten, mert hát persze főleg Európában megvan az a kérdés, hogy ha valójában ezt Olaszország megvalósítja, akkor melyik további európai politikus gondolkozna hasonlóan, és egy ilyen lépést megtennének. Amit nem gondoltak végig, hogy ha a bankok ezt az adót meg kellene fizessék, akkor pont a hitelnyújtás oldalán szigorítanának a bankok, és fognák vissza a hitelek lehetőségeit a gazdasággal szembe, és az aktuális helyzetben Európában pont erre lenne szükség, a bankokat motiválni és támogatni, hogy több hitelt nyújtsanak a gazdaságnak, hogy a recesszióból ki tudjon venni az európai gazdaság.
Hát vagy gondolom, ugye emelnék a törlesztő részleteiket, hogy a kieső bevételeket így húzzák be, vagy erre utalt?
Hát persze, tehát a bankok, hogyha a nyereségükre, és erről van szó, hogy a plusz nyereségre, amit az olasz politika szerint azért érnek el a bankok, mert az Európai Központi Bank emelte a kamatszintet, az emeltebb kamatokat Európában a bankok nem adták olyan gyorsasággal tovább a piacnak, mint az amerikai bankok. Tehát Amerikában a verseny sokkal erősebb, és az emelkedő kamatok sokkal erősebben, hamarabb megérkeztek a befektetőkhöz. Ez itt Európában nem történt meg, ezt szeretné kvázi az olasz politika támadni, de hát a bankoknak ugye megvan a lehetőségük a nyereséget csökkenteni, akár azzal is, hogy kevesebb hitelt adnak ki a piacnak, mert a hitelek ugye magasabb kamaton vannak ki, ott a marzs az nagyobb is, ami a hitelezést, ami szükséges lenne a piacnak, visszaszorítja jobban, és több paraméter van, amit nem gondolt végig az olasz politika, ezért már két nappal később jelezték is, hogy nem lesz egy teljesen így, és jönnek a kivételek, tehát ez még egy hosszú folyadalom, amíg egyáltalán ebből esetleg valami lesz.
Ugye Olaszország az egyik legnagyobb kedvezményezettje az Európai Unió helyreállítási alapjának, akkor, és ugye ezt a különadót, banki különadót azért vezetnék be, hogy különböző jóléti intézkedéseket finanszírozzanak belőle, akkor itt azért a mélyebb különböző korrupciós csatornákon elfolyó összegekre kell gondolni, tehát nem olyan hatékonyan használják fel az olaszok akár a helyreállítási alap összegeit?
Hát ez nagyon direkt és egy nagyon tiszta bejelentés, ezt így biztos, hogy mindenki óvatosan próbálja kezelni, de végezzem mondom, a piacok is belenyugodtak az ötletbe, és ha ma megnézzük, akkor már a hétvége előtt kezdtek stabilizálódni a piacok, mert jogilag ez egy nagyon hosszú út, hogy egyáltalán oda kerüljünk, csak azért, mert egy politika azt mondja, hogy oké, ezt bevezetjük, az nem történik már hónapra meg. És itt nagyon sokan figyelnek erre, mert hát Olaszország nincs egyedül, és az egész európai banki szektor érintett, hogyha ezt a lépést ők megteszik.
Térjünk át Kínába, ugyanis emlékezhetünk, és hogyha itt az emlékeim nem csalnak, akkor ez viszont tavalyi történet mindenféleképpen az Evergrande csődje Kínában
két
egy
év.
Nagy...
Nem tavaly, két év.
Két éve? Már ez két éve történt? 2021.
Igen. Igen.
2021-es, rohan az idő. Szóval, hogy emlékezhetünk az Evergrande ingatlanpiaci cég nehézségeire. Most mi körvonalazódik a kínai ingatlanpiacon? A híradásokat figyelve egyáltalán nem simultak ki a viszonyok, sőt újabb és újabb buborékok lehetnek, alakulhatnak ki.
Hát az ingatlanpiacoknál azt újra és újra látjuk, hogy nagyon hosszú idő eltelik, amíg valójában látszóvá válik egy ingatlan lufi, de ha az megjelent, akkor ezt nem lehet olyan gyorsan kezelni, mint akár a kötvénypiacon vagy a részvénypiaci lufikat, és aktuálisan az Evergrande story így a háttérben, minthogyha megoldódott volna, de most a napokban egy új név került a felszínre, a Country Garden, és ez egy jóval nagyobb ingatlan finanszírozó Kínába. Két kamat kifizetési ciklus lemaradt, tehát nem csak, hogy a hitelnek a végén a kötvényt nem tudják törleszteni, hanem a folyamatos kamatot nem tudják fizetni, és ez megint nagy felhőket hozott a kínai ingatlanpiac fölé, ami persze azt jelenti, hogy a globális piac is érintett, mert nagyon-nagyon össze vannak vonva a piacok, és Kínánál tovább is a defláció mellett most az ingatlanpiacnak a problémái is. Azt a kérdést veti tovább fel, hogy mikor lesz meg a kínai kormánynak az a lépése, amit már jeleznek, de még nem történt semmi, hogy likviditással próbálják a piacot támogatni. A nyugat-európai, európai-amerikai modellek szerint a központi bankok itt már léptek volna, Kína még nem lépett, és erre vár szinte mindenki, hogy mikor lesz ez a lépés likviditás oldaláról.
Mennyire hasonlítható az amerikai bankszektor helyzete a kínaihoz? Itt is láthattunk negatív hitelminősítői döntéseket, amelyek kifejezetten olyan amerikai, egyébként kis és közepes bankokat érintenek, amelyek ipari ingatlan piacban érdekeltek, de hát a Fitch és a Moody's is kilátásba helyezett nagyobb bankok leminősítését is. Mennyire lehet itt egy dominó effektus?
Hát ott ez történt a héten, hogy az első lépésben egyszer Moody's több bankot figyelmeztetett, és egy ilyen figyelő listára emelt, amelyeknek főleg a portfóliókban ipari ingatlanok finanszírozásai vannak. Az a veszély, hogy a bankok le kell írjanak ilyen hiteleket, nagyon erősen növekedett egyik negyedévről a másikra, tehát az elsőről a másodikra plusz 17%-kal, és hogyha ezt a tavalyi számokkal összehasonlítjuk, akkor 75%-kal emelkedett ennek a veszélye. Erre rátett két nappal később WeWork-nek a bejelentése. Ugye WeWork-ra emlékszünk, olyan 3-4 évvel ezelőtt még nagy szupersztárnak volt hype-olva, a tőzsdei bevezetés is gondolva volt, aztán nagy problémák miatt eltűnt a kirakatból WeWork. Most inkább kvázi a haldoklással küzdő cég, megvan a kérdés, hogy meddig tudja magát finanszírozni, és nem szabad elfelejteni, hogy WeWork világszerte még mindig az egyik legnagyobb, főleg irodafelületek bérlője, és hogyha itt problémák jelennek meg, akkor ez érinteni fogja világszerte a bankokat, főleg azokat, akik WeWorknek az alapmodelleit és azokat az irodaházakat finanszírozzák.
Elsősorban a problémáknak mi az eredője az amerikai bankszektorban?
Hát ha az ingatlan szektort nézzük, és az, hogy mi változik meg WeWork-nél is, akkor az üzleti modellek, a business modellek megváltozása, a nagyon erős további home office jelenlét, a gazdasági problémák, a vállalatok veszik vissza az iroda felületeknek a méreteit. Több olyan vállalat van, amelyik ma akár 10%-át béreli csak annak az irodai felületnek, amit akár még 5 évvel ezelőtt bérelt, és ez megjelenik ezekbe a számokba. Tehát összetett megint a kép, nem csak az ingatlan szektor, hanem a gazdasági bizonytalanságok is, a magasabb kamatok érkeznek lassan meg a vállalatok számaiba, a költségeket szorítanak vissza, és ez mind megérkezik valamikor a bankokhoz.
Eközben maradva az Egyesült Államok és Kína viszonylatánál, eközben azt láthatjuk, hogy ismételten fellángolhat a gazdasági háború a két nagy hatalom között. Donald Trump idején volt ez elsősorban jellemző, de egyes technológiákra vonatkozóan bejelentési kötelezettséghez fűzi Joe Biden rendelete az amerikai vállalatok számára, hogy kínai cégekkel működjenek együtt. A mesterséges intelligencia is érintve van, félvezető piac, mikroelektronikai termékek piaca. mi állhat a háttérben, ugye nemzetbiztonsági érdekekre hivatkoznak, de számomra ezek a nemzetbiztonsági érdekek sokszor valójában inkább egyfajta ilyen ködösítés fátyol amögött, hogy itt az Egyesült Államok ugye a saját gazdaságát védené.
Ez ugye előtérben van az, hogy az Egyesült Államok a saját gazdaságot próbálják védeni, és ezt látjuk is, hogy a számokban is ez megjelenik. A kemény az, hogy milyen gyorsan fordulnak a képek, a forgatókönyvek. Még egy másfél hónappal ezelőtt Janet Yellen látogatta meg Kínát, elindult egy kommunikáció, az volt a remény, hogy így november környékén Xi Jinping és Joe Biden is találkoznak, tehát enyhül a feszültség, jobb lesz a kapcsolat erre fel. Egy egészen agresszív más kommunikációba megy bele pillanatnyilag Joe Biden. Ez a bejelentés is főleg a KI és a chip szektorral szembe érint nagyon sok vállalatot. Egy példa Nvidia számai, ugye héten jöttek ki, és ott is nagyon sok kínai nagyvállalat, mint rendelő sorba áll, előre hoznak olyan megrendeléseket, ami 24-be, 25-be volt tervezve, most próbálnak vásárolni, amit csak lehet, amíg még lehet. Ez persze felveti azt a kérdést is, hogy egyáltalán tud-e szállítani Nvidia, és a másik, hogy mi lesz akkor 24-25-ben, hogyha ez valójában megvalósul a tőzsde, általában a jövőképpel foglalkozik. Tehát itt sajnos tovább is csak egy lehetőség van látásra vezetni. Hosszú távú tervezéseket az aktuális kommunikáció nagyon nehézé tesz.
Ebben a műsorban sokat beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról. A jelenlegi AI fejlesztéseket figyelve az Egyesült Államok előtte jár Kínának, vagy csak egyszerűen többet hallunk az Egyesült Államokból az ilyen irányú vállalkozások terveiről?
Hát ez a témát, hogyha megnézzük, akkor persze, hogy pillanatnyilag az Egyesült Államok még jóval előbbre járnak, és kínai vállalatok is próbálják az Egyesült Államokba fejlesztett technológiákat megszerezni, bevásárolni, pont ezért alakul ez a feszültség ki, hogy ezt az első helyet nem nagyon szeretné Amerika kiadni a kezéből, már azon keresztül sem, hogy kínai struktúrába beszivárognak az amerikai modellek, az adatbázisok, tehát ezt a feszültséget már az elmúlt években látjuk, pillanatilag előjár tovább is. Amerika, Kína próbál ütemet tartani, de ez nem annyira egyszerű, nagyon erősen lemaradva sajnos Európa van ebbe a kérdésbe tovább is.
Nagyon elfogyott az időnk, és még egy témát mindenképpen szerettem volna szóba hozni, de megteszem egy percben nagyjából. Mm-hmm. Tegnap megérkezett a legfrissebb amerikai inflációs mutató. Első ránézésre kicsit aggodalomra adhat okot az emelkedés, az index gyorsulása, de azért itt az elemzői kommentárok hozzáteszik, hogy abszolút bázis hatások miatt nőtt az infláció, sőt a maginfláció egyenesen csökkent is. Önnek mi a vélemény az inflációs számról?
Tehát alapjában ami nyugtató, hogy nem volt olyan erős, mint amire a számok előtt sokan számítottak. A 0,2% havi szinten mérve, tehát júniusról júliusra, az elég jó, mert az akár éves szinten közelébe van a Fed célinflációs számnak. Éves szintre nézve még jóval magasabb, ez ugye bázis effektusokból is jön, tehát pillanatnyilag ez nyugtató, hogy legalábbis az amerikai gazdaságban folyamatosan csökkenő infláció látható tovább is, és nem szabad elfelejtsük, Kínában defláció van, megvan a remény, vagy akár a félelem is, hogy Kína ezt most exportálni fogja, tehát a kínai defláció az a globális piacra kikerül, ez persze, hogy tovább is infláció csökkenő hatása lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemzőt hallották, szép hétvégét viszont hallásra.
Kellemes hétvégét mindenkinek, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk Gál Márkkal.